mondja a Lukács 4:24-től. Ezt rendszeresen föl fog olvasni ezt az igerészt, mindig innen indítunk, mert nem fejezem azt a témakört. Mondta pedig, bizony mondom nektek, egy próféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva úgy, hogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldött Illés, hanem csak Szidonnak Szereptájába, az özvegyasszonyhoz. Az első dolog, amit el szeretnék mondani, hogy az összes olyan szellemi erő, amit centrálisan nyomást gyakorol az egyházra, az mindig, annak a célja mindig, hogy éhség legyen, akár fizikailag, akár szellemileg, mikor az emberek az Isten igéjét megvetik, és utána pedig, mikor ez megtörténik, Isten mindig vissza akarja hozni a népét az Isten keresésbe, és amikor ez megtörténik, akkor nevezzük az egész korszakot egy bezárt mennyű korszaknak. Tehát amikor van éhség, de nem találják az igét, nem értik az igét, vagy pedig ez fizikailag ítélet jön egy nemzetre, egy civilizációra, akár Európára, és megrázza Isten az egész civilizációt, amikor azt hiszik, hogy a javakat a demokrácián keresztül, vagy nagyon okos embereken keresztül szét lehet újra osztani, és létre lehet hozni egy olyan társadalmat, emberi struktúrából, amiben létre tudnak hozni egy jóléti társadalmat. Tehát, és ekkor jön el az ítélet, és Illés idejében is hasonló volt, és azt mondja az ige róla, elment Szidon környékére, Szidonnak Szereptájába, ami fontos Szidonnal kapcsolatban, hogy Szidonban lakott Jézabel. És a cél az volt, Istennek több célja volt, az egyik célja volt az, hogy megszégyenítse Jézabel szellemének a munkáját. A másik célja pedig az volt, hogy helyreállítsa Isten újra a tiszteletet az Isten igéje felé, hogy létrehozza az áttörést újra a tisztelet által. Jézus ezt a példát mondja, miért mondja ezt a példát? Mert ez a példa összhangban van, paralelben van a szolgálatában, nagyon érdekes. Tehát amikor Jézus kiemel egy igét az Ószövetségből, azt nagyon-nagyon-nagyon át kell mindig vizsgálni, és részletesen, és sokat kell róla elmélkedni. Miért kell róla sokat elmélkedni? Mert abban nagyon-nagyon mély szántás van, mély üzenet van a kor számára. Tehát megnyílik ekkor, hogy Isten fia hogyan szemlélte a saját generációját, és hogyan tudta átvenni az Úrtól a látást. Mert ebbe az igéből vette át a látást, hogy mi történik körülötte. Mert elment egy a saját gyülekezetébe, és érezte, hogy most megnyílt fölött a menny, felolvasta az igét, és itt a lehetőség, mert nyitott menny van fölötte. És erre, abban a pillanatban, hogy ezt elhitte, belátta ebbe az Ézsaiás proféciájába, hát testvérek, 30 éven keresztül erre készült. Tehát 30 éven keresztül arra készült, hogy bemenjen a Jeruzsálembe, hogy bemenjen a otthonába, bemenjen a zsinagógába, és felolvasja ezt az igét. Erre készült. És kezdjétek el, felolvasja az igét, és senki nem fogadja el. És ő Istennek a fia. És el van hívva. És hallja az atyának a hangját. A Szent Szellem ott van rajta. És akkor kapcsolt, hát a Szent Szellem mutatta neki az igét rögtön, és mondja, ez a korszak olyan, mint Illés korszakhoz értette. És utána elküldi Jézust, családról családra, zsinagógáról zsinagógára, ról zsinagógára, és némelyeket meggyújtott, némelyeket nem gyűjtott el. Ugyanezt történt Illésnél is, itt egy eset van, ez az összeviszony esete, hogy Jézus szolgálata nagyon hasonló volt Illés szolgálatához. És ugyanígy nekünk se kell pánikba esni, hogy be van zárva a menny az ország fölött, Európa fölött, de nekünk nem szabad kétségbe esni, mert ha jön Isten új mozgása, meg fogja találni azokat az özvegy gyülekezeteket, időzőjelben, özvegyasszony gyülekezeteket, ahol képesek arra, hogy újra tiszteljék az Isten, és elhozza a csodákat. Ez a lényege, ez a szántásomnak a lényege, minden üzenet erre van fülfűzve, erre a látásra, hogy Isten célja Jézabel szellemét lerombolni, az Isten igének a tiszteleten keresztül, Isten célja, hogy olyan helyeken hozzon létre megdicsőlését az igének, ahol nem működik Isten igéje, és be van zárva a menny, úgy érezzük, hogy mint hogyha egy ilyen burokban élnénk, a harmadik pedig, hogy Istennek az a terve, hogy fokozatosan, folyamatosan létrehozzon egy csodát egy adott területen. És ebből a csodából éljünk. Mert eljött az idő, amikor már nem tudunk önmagában a társadalomnak, úgymond a jólétéből, a közéletnek, a demokráciának a gyümölcséből ugyan megélni. Hanem eljön az a korszak, amikor már csak hitből tudunk élni. És azok, akik a jóléti társadalmokban rendezkedtek be, azoknak nagyon nagy problémája lesz, mert megszoktak egy életszínvonalat, megszoktak egyfajta úgymond luxus, és hogyha ez a luxus meg van rázva, akkor annyira kétségbe esnek, hogy komolyan, hogy még a lelkük is elgondolkozik azon, hogy érdemes élni a Földön, Európában. De most most rázódik az egész dolog, és ez még csak a kezdete. Elkezdődött most például 2006-ban, ugye, és 2012-t írunk lassan, és ez még csak a kezdet, eltelt 6 év. De ez még a kezdet, mert azt mondják, hogy még nagyobb rázás lesz. A gazdaság meg lesz rázva a politika, és az amelyikben lévő ideológia, és a vallás is meg lesz rázva. A vallás még nincs annyira megrázva, még most lesz majd a vallás megrázva. Na, menjünk tovább. Izgalmas téma. Akkor menjünk a Máté Evangélium a 13. fejezetéhez. Szeretnék ma olyan dolgokról is beszélni, amelyek húsba vágóak, tehát egyértelműek, egyszerűen alapok, és szeretnék aztán beszélni olyan dolgokról, ami az egyházra vonatkozik. Két dologról lesz szó, az egyéni életről és a kollektív életről, és a cél az, hogy megértsük Istennek a tiszteletét. Az igére tesszük a hangsúlyt, hogy az Isten igéjét hogyan kell tisztelni. A Máté 13:2-t olvasom. És nagy sokaság gyülekezett ő hozzá annyira, hogy az ő hajóban ment leülni, az egész sokaság pedig a parton állt. És sokat beszélt nekik példázatokban, mondván, így még kiment a magvető vetni. Ámen, idáig. Na, akkor szögezzük le. Mi történt? Sokaság Jézus körül. És ez az üzenet, ez a sokaságnak szól. Ez nem céltudatosan a tanítványoknak szólt az üzenet, hanem a sokaságnak szólt. Tehát ez egy olyan globális látás, olyan nagy vonalú és nagyívű látás, az mindenkihez elér ez a látás. Mindenkihez. És azt mondja itt az ige, és ez a lényeg, hogy kiment a magvető vetni. Helyesebben úgy olvashatnám, hogy kiment vetni magot a vető. Azért fordítom így, mert így még erőteljesebben akarom kifejezni, hogy mi ennek az igének a célja. Elmegy Isten maggal, hogy vessen. Ez fontos. Elmegy Isten maggal, hogy vessen. És ez az első dolog, amit megállapítok most, hogy Istennek a tisztelete, mármint az Isten felénk való tisztelete annyira nagyvonalú, hogy ő azt mondja, egy ilyen folytonosságban, elmegy Isten is vett. Ez óriási Isten tisztelete felénk. Az Isten tisztel bennünket, hogy a magot odaadja nekünk. Vet Isten. És ez Isten tiszteletének az alapja, mármint hogy Isten tiszteli az ember, hogy ő ráruhájza az emberre az ő beszédét. Azt mondja, hogy és mikor ő vet vala, mármint amikor Isten vet vala, vet, amikor Isten teszi bele az igét az emberbe. Tehát ez a tiszteletnek az alapja, hogy Isten tiszteli az embert, ezért odaadja az ő igét. Tehát amikor te eljössz egy gyülekezetbe, hogy kinyitod a Bibliádat, és Isten kereső életmódot folytatsz, akkor tudd meg, hogy mielőtt még te Isten tisztelnél, már Isten tisztel téged. Ugye előző héten erről beszéltem, hogy nem kicsit tette kisebbé Isten az embert magánál. A Zsoltárok 8-at elmeztük. Tehát Isten mielőtt még te tisztelnél, már ő megtisztelt téged azáltal, hogy odaadta az ő beszédét életedbe. És innen indul az ige tisztelete, hogy elhiszed és elfogadod azt, hogy magot vetett beléd Isten. Fontos? A következő. És mikor vett vala, némely esett az útfélre, némely esett a köves helyre, némely pedig a tövisek közé. Most nem akarok mélyen belemenni ebbe az igébe. 8-as verszak. Némely pedig jó földbe esett, gyümölcsöt termett, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. És amikor jött Istennek az igéje, akkor volt egy mező, egy rész, egy föld, ahol mindez gyümölcsöt termett. Maga az ige produktivitást hozott létre. És megkérdezték a többiek, hogy ez hogyan történhet meg. És azt mondja az ige a 9-es verszakban. Akinek van füle a hallásra, hallja. A tanítványok pedig hozzámentek, és azt mondták neki. Miért szólsz nekünk példázatokban? Ő pedig felelvén. Mondta nekik, mert nektek megadatott, hogy értsétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Tehát önmagában az, hogy valaki meghallja az igét, az még nem jelenti azt, hogy érti Isten királyságának a titkait. Velem vagytok? A sokaságnak vetett Isten igét. Megtisztelte őket, hogy az ige belemenjen a szívükbe. Isten nagyvonalúságáról tesz tanúságot az ige. De az, hogy ezek a személyek hogyan bántak Isten igével, az az ő felelősségük volt, és Isten előre tudta, hogy a sokaság, a nagyobb rész, azt mondja az ige, hallja az igét, de nem érti. Azt mondja, még egyszer, mert nektek megadatott, hogy értsétek a mennyek királyságának a titkait, ezeknek nem adatott meg. Rögtön szétválasztja a sokaságból azokat, akik hallanak, és akik nem hallanak. És beteljesedett rajtuk 14-es verszak, Ézsaiás jövendőlése proféciája, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, látván ne lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek a szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeikkel behúzták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, ne halljanak füleikkel, ne értsenek szívükkel, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Amen. Idáig. Tehát azt mondja az ige, hogy amikor kiment Isten igéje, akkor azon múlik, hogy a szív hogyan fogadja az igét. Tehát amikor te leültél az Isten tiszteletre, és hogyha te a szívedben egy tisztelettel ültél le az ige felé, akkor Isten meg fog téged tisztelni. És szeretnének korrigálni, hogy ne azért jár egy gyülekezetbe, hogy elmondhass, hogy gyülekezetbe jársz, és kapsz építő tanácsokat, tanításokat, esetleg dicsérted és jól érezheted magadat az Isten jelenlétében, hanem azért gyere, hogy Istent a szívedben megtisztelt. Mert ez a lényege az igéhez való viszonyulásban, hogy a szíved hogyan reagál az Istennek, úgymond a nagyvonalúságára. Mert azt mondja az ige, hogy elment Isten és vett mindenhová. És Isten nem idegeskedik, hogy valahol ki fog kelni, valahol nem fog kikelni. Mert azt mondja, előre tudja, hogy némelyek hallják, némelyek nem hallják azt, amiről beszél. És pontosan az első dolog a tisztelettel kapcsolatban az ige felé a hallás. Tehát a hallás az, ami elindítja a szívedben a tiszteletet. Azt mondja az ige a jó gyümölcsökkel teljes földdel kapcsolatban, 23-as verszak, amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem. És terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Tehát azt mondja itt, három területet említ. Az első a hallás, amiről előző héten nagyon sokat beszéltem. A második a megértés, és a harmadik pedig a gyümölcstermés. És itt a gyümölcstermésre kezdem. Azt mondja a Galácia levél, hogy Isten szelleme hozza létre a gyümölcsöket. Maga a gyümölcsözés nem csak azt jelenti, hogy jó tulajdonságokat fogsz kapni Istentől, hanem azt is jelenti, hogy maga az ige Isten számára tiszteletet hoz, és gyümölcsöt hoz, hasznot hoz az ember személyiségében. És Istennek a legféltőbb szerető kívánsága, hogy Istent szeressék és tiszteljék. Maga a gyümölcsözés alatt nem csak azt értjük, hogy belesz benned egy kiváló tulajdonság, hanem azt értjük, hogy Isten igéje tiszteletet kap az ember személyiségében. Úgy is mondhatnám, a mag tiszteletet kap. Mert ahol az elhalt befogadás van a maggal kapcsolatban, mert a tisztelet az elfogadás, méltánylás, csodálatot jelent. És ahol van ez a befogadás az igével kapcsolatban, ott rögtön létrejön először egy hallás, aztán egy megértés, és a harmadik fázis a tiszteletnek a gyümölcsözés. És hogyha emberek életében, saját magad életedben, a Szent Szellem valamit mutat, hogy bizonyos területeken, hogy nem hozott az ige áttörést, változtass meg a hozzáállásodat az ige felé. És az ige felé való hozzáállásod be fogja indítani azt, amit Isten akar létrehozni az életedben. Tehát ez egy alap volt, hogy esetleg úgy érezted, hogy még nem vagy úgy az igével mész közösségben, akkor változtass a szíveden. Változtass a szíveden, mert kiment ez az Ézsaiás profécia Jézus szájából az egész generáció számára, és azt mondja, hogy a szív, ha megvan kövéredve, akkor egyszerűen nem képes arra, hogy befogadja az Istentől jövő üzenetet. A te boldogulásod az természetfelettiből van. Hitből. A magon keresztül. És hogyha a magot nem véded meg, ha nem véded meg a te magodat, ki akarja lopni az ördög a magot. És tudnod kell azt, ahogyan ma nyitottam, hogy a Szidón vidékén fog Isten csodát. Ott, ahol a szereplői közvegyasszony volt, ahol Jézabel született. És te ide születtél. De neked nem az a feladatod, hogy azt a médiát és azt a propaganda dumát vedd be, ezt az egész kultúrsokkot, ezt az egész gazdasági sokkot, ezt a krízis spirált, hogy elnyelje ez a spirált. De neked egy nagyobb talpad van, egy nagyobb talpadatod van. Ez Isten igéje. Nem akartam erről beszélni, de muszáj volt. Hogy kimenjen a Jézus nevével ez az egész bizonytalanság az életedben nézve. 2012-ben sikeres leszel. És azt mondta, hogy miért leszek sikeres? Higgy abban, hogy amire rám teszed a kezedet, az valóban áldás lesz. Nem fog máshogy menni, barátom, eljött a csodák korszaka. És képzeld azt el, hogy te 2012-ben előre fogsz venni. És mit fognak szőlni a pogák? Meg fognak térni. Meg kell kérdezni, figyelj, mi van rajta? Én ugyanezt csinálom, és nem megy. Te hozzá fogsz valamihez, és egyszer nem igaz. Miből tartod el a családodat? Hogy fizeted ki a világszámlát? És mondják ezt magukban, ezt a sok negatívizmus. Mert bennük van ez az egész korszak, világkorszaknak a nyomása. Muszáj, hogy figyeljük a munkahelyre. Koncentrálj az ígére. Ez a lényeg a koncentráció. Hogy mi van előtted? A hallás, megértés, meg a gyümölcstermés. Hát ez a korszak a koncentráció korszaka. És én is olyan dolgokat látok, tapasztalok gyülekezet hívők életében, egyszerűen értsd meg, hogy Isten élesen fog szólni ebben a korszakban. Elmondta ennek az őzegyasszonynak, hogy illés, fogad be, és az utolsó dolgodat ad oda neki. Nem azt mondta, hát a lehetséges lenne. Nem gondolod el, át, gondold át egy hónapig. Nem, azonnal. Jött az Úr szava, és azonnal. Itt, amikor Ábrahámhoz is szólt az Úr, utána azonnal ki kellett mennie. Amikor jött Egyiptomban a szabadító erő Mózesen keresztül, azonnal ki kellett menni. Tehát föl kell készülni arra, hogy az ige szeretne azonnal gyümölcsöt teremni az életedben. Hogyan tudod beindítani a gyümölcs termést? A hallás által, a megértés által. Miért akarod érteni az igét? És gyümölcsöt akarsz teremni. Akarj hallani, és aztán a többi van Istenre bíz, és meg fogja csinálni Isten. Máté 16:15. Ti pedig kinek mondatok engem? Kérdezi Jézus. Az első dolog, amit Krisztus le akar tisztázni, hogy hogyan viszonyulnak ő hozzá. És a szellemi világban úgy van, hogy ha te elismered Krisztus Krisztusnak, akkor a Krisztus fog számodra megnyilvánulni. Ha a főpapisága, akkor az ő főpapi ereje. Ha az ő profitasága, az ő profitai ereje fog megnyilvánulni. Az ige azt tanítja, hogy akihez viszonyulsz tisztelettel, annak az áldása jön rá. És az Istennek úgy jön az áldása rá, arra a magra, amit Isten beléd helyez az ő tulajdonságaiból, kijelentéseiből, bővült szempontjából, azokhoz te tisztelettel viszonyulsz. Ez azt jelenti, hogy bizalmat szavazol Istennek, és elhiszed, hogy Isten képes arra, tehát megtisztelőd annyira, hogy elhiszed, hogy képes arra, hogy az, amit ő mond, az be fog teljesedni. És azt mondja az ige, a Péternél Jézus kérdezte, ti pedig kinek mondodok engem? És azt mondja Péter, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És felelvén Jézus mondanék ki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom nektek, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek diadalmat. És neked adom a menny királyságának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz. Akkor megparancsolál a tanítványainak, hogy senkinek ne mondják, hogy ő Jézus Krisztus. Na nézzük ezt az igét. Miért fontos ez? Azért már a Krisztussal kapcsolatban nagyon fontos beszélni a kijelentésnek a tiszteletéről. A kijelentés tisztelete. És amilyen minőségben táplálkozol a Krisztusból, olyan minőségű a fejlődésed, és olyan minőségű a jövőképed. És ez a táplálkozás, akár az Úr során keresztül, akár az igéből, a kijelentés útján történik. A Krisztus kérdezi, hogy ő kicsoda. És mindig ezzel kezdődik a tiszteletnek a helyreállítása. Te kinek mondod az igét? Te kinek tekinted Isten igét? Vagy mi a véleményed a föltámadott Krisztusról? És azt mondja, te vagy a felkent, az élő Isten fia. És utána azt mondja, hogy nem test és vér jelentette ezt meg neked. Miért mondja ezt? Mert intellektuális módon, a pszichéből ugyanúgy el lehet fogadni Krisztust Isten fiának. Kívülről ugyanúgy látod, hogy ugyanazt mondja, mint te, Krisztusról. De ha nem kijelentésből mondja azt, hogy ő Istennek a fia, akkor nem tud valódi Isten tiszteletet létrehozni, vagy felépíteni az életében. És mondok még valamit. A démonok is megtaníthatják egy embert arra, az a kapcsolatban, hogy Istennek a fia az él, és ő valóban a messiás. A démonok. Mert a démon világ hisz ebben. Hisz abban, hogy kicsoda Krisztus. Tudok-e rá mondani? És ugyanúgy az embereket megtaníthatják démoni információk keresztül, hogy ő, az a személy, higgyen abban a démoni információban. De ez a démoni információ nem egyenlő a kijelentéssel. És a vallás sajnos létrehozhat olyan egyházban olyan embereket, ha nem figyel oda, akik hisznek Jézusban, de nincs megtérve a szívük, és nincsenek üdvösségre jutva. Intellektuális beállítottságoktól függ, illetve az érzelmi beállítottságoktól, hogy mennyire tudják átvenni az ige hirdetést. Mert vannak személyek, akik annyira nevesek, megtérés nélkül, annyira jóindulatúak, annyira alázatosak, annyira kedves emberek, hogy megszégyenítik a hívőket. De önmagában az, hogy egy ember kiváló, tényleg azt mondod, hogy szívesen lenne a barátom. Attól függetlenül nincs örök élete. Ha nincs Krisztusról az igéről élő kijelentése, hogy az ige megjelent hústestben, az ige kinyilatkoztatott hústestben, és az ige fölment a keresztre hústestben, és föltámadott, és megdicsőült, hogy testben van, fönt a mennyben. Ez nagyon fontos dolog. Ez nagyon fontos dolog. Mert azok, akik azt mondják, hogy mi is hiszünk Krisztusban, de ha nincs róla kijelentése, és nem tiszteli a Krisztust úgy, ahogyan Isten igéje megtanította, hogyan kell a Krisztust tisztelni, akkor ott nagyon nagy probléma van. Benne dőljetek annak, hogyha valaki azt mondja, hogy ő is keresztény. Ebben a korszakban. Mert az egész kultúrában rajta van ez a mézes máz, ez a manipulatív erő, mondaná azt, hogy keresztény szociális, vagy keresztény néppárti, de ennek semmi köze ennek a népi nemzeti keresztény kultúrának a valódi Krisztushoz. Ez a szekularizáció, mikor belemossák a Krisztust a politikába, az ideológiába. De ezt Isten igéje meg szétválasztja, az Illés szelleme szétválasztja a hamis hitet az élő hittől. Folytatom. Azt mondja, hogy te, Péter vagy egy kődarab. Én egy sziklaszírtem építem fel az egyházamat, és az alvilág kapui sem győzhetik le, és neked adom a mennyek királyságának kulcsait. Idáig. Tehát azt mondja Péterrel kapcsolatban, hogy te egy pici kődarab vagy ebben az egész dologban. De én fölépítem az egy sziklaszírtem, és ez a sziklaszírt, ez a kijelentés. Kijelentés miről? A Krisztusról. Amen és amen. A Krisztusról való kijelentés. Az Atyától való hallás, hogy kicsoda Krisztus. Mi a hallás? Kijelentés. Máté 13:17. Ott vagyunk? Mert bizony mondom nektek, hogy sok prófita és igaz kívánta látni, amiket ti láttok és nem látták, hallani, amiket hallottok és nem hallották. És utána mit mond? De halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyek királyságáról és nem érti, idáig. Szűkíti a nagy magról szóló kijelentést, és azt mondja, a mag a királyságról szóló, SMS. A magban van benne ez az SMS Istentől. A királyságról szóló üzenet. És azt mondja az ige, hogy ha valaki hallja az igét a mennyek királyságáról, és nem érti, és aztán folytatja, hogy aztán van a többi fajta probléma. Tehát Isten azt akarja, rögtön, miután újjászülettünk, hogy megértsük a királyság titkait. Azt mondod, hogy miért fontos ez? Azért, mert a királyság által tud szellemi életet élni, nem önmagában azáltal, hogy valamilyen szinten az ige benne van a szívedben. Mert az ige mind a három példázatban bement a szívükbe, és tömegek, milliárdok élnek, rendszeresen járnak Isten tiszteletre. Bibliájuk van, és bennük van az ige egy ideig. De mind a háromnak egy időszakig volt benne az ige a szívükbe. De nem tudtak étkezni minőségileg. Nem tudták megemészteni az igét. Mi a megemésztés? Mi az étkezés? Hallani, érteni és gyümölcsöt teremni. Nem tudtak fölnőni. Tehát mind az a protekció, mind az, ami benne van az igében, az nem tudott egy olyan erőteljes kisülést, egy olyan erőteljes úgymond sugárzást létrehozni a szellemükbe, ami növekedést adott volna az életükbe nézve. Volt már így az életedben? Hogy Isten igét olvastad, és nem mondod semmit sem. És vártál egy nagy bebőlekezésre, egy nagy megújulásra. És az se jött. Tudod, hogy miért nem jött? Azért, mert abban hittél, hogy majd a Szent Szellem elvégzi azt, amit az ige elvégezne. Szóval van egy rossz hírem. A Szent Szellem azt fogja elvégezni, amit az igén keresztül megérkez. És minden olyan tapasztalat, ami volt az életemben, és az igén kívül volt, azaz spontán Isten szeme megérintett. Abban üzenet volt Istentől. És ha nem értetted meg azt az üzenetet, akkor az a kijelentés, hogy az az atmoszféra, amiben belevitt téged az Isten szelleme az elmúlt időszakjaiban, vagy nagy élményeiben, az kánforrá vált. Világít, mint egy ilyen pislánkoló szövétenként. Valahol messze az alagútban látod azt a fényt az életed során, ha hátranézel a múltadba. De nem hoz valódi újra és újra megújuló erőenergiát az élmény. Miért nem hoz erőenergiát az élmény? Azért, mert Isten újra az igére akarja rátenni az életedet, hogy megérd az életednek a lényegét, hogy halld az igét, kikeljen az ige, gyümölcsöt teremjen a szívedben az ige. Amikor be van zárva a menny egy nemzet, egy földrész fölött, akkor egyetlen egy dolog fogja kihúzni az egészben, az egészből az egyházat, az ige tisztelete újra. És amikor megvallod az igét újra, jön a kijelentkoztatáson keresztül, elkezd pislákodni az otthonod, a családodban a fény. Ne gondoljátok azt, hogy az igének a munkája az csak úgy tud jönni, hogy jön egy hatalmas nagy folyam, és elsodor mindent, és aztán majd itt hagyja maga mögött azt, amire szükségünk van. Nem. Pontosan sokszor az Isten igéje megváltoztatta egy-egy ember életét hatalmas nagy áttörés nélkül, nagyon nagy élmény nélkül. Például ott van Luther Márton. Egy igének a megértése megváltoztatta a civilizációt, és elhozta a felvilágosodást. Nem jelent meg angyal, nem jelent meg Jézus. Egyszer megértette azt az igét, hogy az igaz ember hitből él. És aki megigazult, aznak békessége van az atyával. Egy ige. De létrejött a reformáció. És a többiek meg tovább vitték. Zwingli meg a többiek. De mi a lényeg? Az, hogy valaki hit abban, hogy Isten igéhez vissza lehet menni. Önmagában a természet feletti keresése okkult időnök fog belevinni bennünket. Ez a magvető példázata erről szól, hogyan lehet újra Istenhez közeledni. Akkor, amikor az embernek a szelleme, szíve ki van üresedve, és egy homály van az életén, meg van kövéredve az embernek a szíve. Hogy hogyan lehet kijönni ebből a megkövéredett állapotból. A szellemi megkövéredett állapotból. Máté 19. 19-ben. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda, a moly megemészti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol nem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, ahol a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Idáig. Mit áraszt magából az összes pénzügyi szervezet, legyen jó befektetésed, legyen megtakarításod, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben. Hogyan kell a mennyben kincset gyűjteni? Miért kell a mennyben kincset gyűjteni? Azért, mert amikor eljön a válság, akkor abból fogsz táplálkozni, ami a mennyben félre van téve. Most ugye, amikor táplálkozunk, akkor nem csak a napi táplálkozást visszük be, hanem amikor jön egy krízis majd az egész világra, akkor abból a mennyei dimenzióból fogunk érkezni. Mert kétfajta tisztelet van itt a Földön. Hát most szűkítem egyszerűen. Van egyfajta tisztelet, ami a látható dolgok felé irányul, és van egy tisztelet, ami a láthatatlan felé irányul. És amit nem látsz, az valóságosabb, mint amit látsz. Mert amit látsz, az már a hited megvalósulása, viszont amit szellemi, az örökké való. És azt mondja az Úr, hogy ennek is van értéke, kincs, érték. És hogyha te arra építed az életedet, hogy mi van, mennyi van a bankszámlán, vagy a befektetéseiben, bajba vagy, hogyha nem merítesz a bölcsességből, mert kijelentés kell még ahhoz is, hogy nincs annyi összeg, ami a válságban megvan adva. Nincs olyan hely, ami ne érne el a válság. El kell jönni egy korszak az életedben, hogy már az ige olyan tiszteletet kap, hogy az egész életedet rámered tenni az igére. Az egzisztenciádat, a jövődet, a gyerekeidet, a férjedet, a feleségedet, mindenedet ráteszed az igére. Annyira hiszel az igében, hogy elhiszed, hogy a családodat ő fogja megmenteni. És nem te. 22-es verszak. A testlámpással szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Itt egy összefüggéstelen képet kapunk. Beszél Jézus a kincsekről, és aztán beszél a mennyi kincsekről. Beszélek arról én is, hogy mi az érték számodra. És azt mondja az ige, ahol van a ti kincsetek, ott van a szívetek is. Tehát még egyszer. Ahol van a kincs, oda megy a szíved. Ha a mennyben van a kincs, akkor a mennyben van a szíved. Ez a lényeg, hogy hol van a szíved. Mert a szív tud járni. Ha viszont a szív hájas, és nem tud látni, akkor csak a természetes dolgokat veszi észre a szíved. És azt ragadja meg, ami természetes világban van. És valóban a szívnek, a szívben van igazából az a helyes Isten tisztelet, a tisztelet, Isten tisztelete a szívbe kell, hogy létrejöjjön, nem a szájba. És azt mondja az ige, hogy a tisztelet értéke meghatározza a te személyiségednek az értékét. És hogyha te azt tartod értéknek, ami a világban van, akkor a szíved is olyan értékű lesz. És nem tud, mennyi helyeken járt a szíved, mert a szív oda megy, amit tisztel a szív. Ez a szív titka. Hogy oda megy a szív, amit tisztel. Tényleg így van. Ami értékes, azt keresi a szív. Ez Isten így programozta be. Viszont nekünk tudni kell a szeremmel fölülírni a szívet, hogy mi a fontos és mi az értékes. Amen? Na, nézzük ezt az igét. A test lámpása a szem. A szívnek van szeme. És azt mondja az ige, ha a szívednek a szeme tiszta, akkor egész tested világos lesz. Ha pedig a te szívednek a szeme gonosz, az egész tested sötét lesz. Tehát azt mondja itt az ige, amit a szíved szeme értéknek lát, az világosságot hoz az életedre, a mennyi érték. Velem vagytok? Átment. Tehát megértettétek, amit ma fogok? A szíved szeme határozza meg, hogy mi az érték és mi a tisztelet. Hogy mit lát a szíved a mennyi a értékből, és mit lát a szíved a földi értékből. És azt mondja, hogy az egész testedet lángba borítja a szíved, hogyha nem látja, hogy mi az érték és mi az értéktelen. Mi a legfontosabb és mi a nem annyira fontos. Mi a jó és mi a jobb. Mert sokszor a jobb ellensége a jó. Amikor azt mondod, ez egy jó lehetőség lesz. Érzed a szívedben. Ennél van jó is. De hát most azonnal meg tudnám ezt csinálni. Megkötöm, megveszem, eladom, létrehozom. Megfogom, most megfoghatom. Lehet, hogy ma, most van. És Isten szemben azt mondja, hogy nem. Van jó. Ez az ördögnek a kísértés. De hát ugyanúgy néz ki. Ugyanúgy néz ki. De mégis Isten azt mondja rá, hogy nem. Nem veheted el. Nem a tép. A Szent Szellem vezetése természet fölötti. Nem úgy van, hogy én kigondolom azt, hogy a Szent Szellem vezet. És ami nekem tetszik, az őnek is tetszik. Valamire azt mondja, hogy stop. Valamire azt mondja, a Szent Szellem az életedben azt mondja, hogy nézz el valamit. Azt mondja, stop, nem veheted. Vagy lehet, hogy nem vetted volna meg, egy óriási fejlődő van a szemben. Mert utána lehet, hogy Isten valamit elmagyarázott volna. Sokszor Isten a sorsunkba vezet bennünket. Nem kell böjtölni hozzá, a sorshoz, a sorshoz van, biztos, hogy meg fogod kapni a dolgokat Istentől. Az itinereket. Ír egy levél, elolvasod, és érzed, hogy Isten szóló, hát legyen. Miben korrigálni? Nem? Nem kérjétek őtől. Zsidókhoz itt levélhez menjünk. Zsidó 6. Amikor királyságról beszélünk, akkor fontos, hogy papságról is beszélünk. Ugyanis a papság az új szövetségben királyi papság. Tehát a papság királyi papság. És nincs olyan az új szövetségben már, hogy az új szövetségben már királyi papok vagyunk, és királyi papság, aki királyi papság, aki próféta is. Tehát a prófétai szellem is bennünk van, és ez a prófétai szellem, ez Krisztus szelleme. Amen? Ige önmagában akkor tud hatást gyakorolni az életedben, ha a mag gyökeret ver, és a gyökerezésnek pedig vannak szellemi szabályai, amelyet a királysághoz létre. Ez a királyságnak a titka. Így mondja az ige. És azt mondja a Zsidók levél írója, mielőtt még elkezdem olvasni az igét, hogy Jézus a Melkisedek rendje szerint való főpap. És ez a Melkisedeki rend, ez természet fölötti papi rend. Ez nem lévitai rend, hanem természet fölötti rend. Papi rend. Miért fontos erről beszélnem? Azért, mert ez választja el a szellemi javak birtoklását, vagy a királyságból jövő javak birtoklását a testi javak megszerzésétől az életedben. Mert ha nem érted, hogy egy papságon keresztül van az áldás, akkor nem fogod tudni megérteni, hogy fizikailag hogyan kell anyagilag helyreállni. Tehát olvasod a hitről szóló könyveket, mindenfajta könyvet olvasol, és belekeseredsz a kereszténység. Amiről olvasol, az igét, az nem működik. Azért, mert egy más papsághoz imádkozol. És nem a megyei papsághoz. Mert rossz az Isten képed a papságról. Rossz a kinyilatkoztatásod képe a papságról. 9.11. Zsidó 9.11. Ezzel kezdtem. Zsidó 9.11. Krisztus pedig megjelenvén, mint jövendő javaknak főpapja, a nagyobb, tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem egy világból való sátoron keresztül. Idáig. Azt mondja itt, hogy a jövendő javak főpapja Krisztus. Úgy is lehet fordítani, hogy Krisztus a kívánatos javaknak a főpapja. És a jövendő az pedig azt jelenti, hogy minden bizonnyal be fog következni. Tehát úgy lehet lefordítani ezt az igét, hogy egy olyan pap, amely be fog következni az ő főpapsága, a teljességre jutása, és olyan dolgokat hoz el ez a főpap, ami számunkra hasznos, jó, kiváló, kívánatos, hasznos szerepe van a szellemi életre vonatkozólag. Ha nem tanulsz meg hétköznap koncentrálni, akár a munkahelyeden, akár a gyülekezetben, ezt a korszakot nem fogod tudni túlélni. Ugyanis ez a korszak információ alapú korszak. És információn keresztül manipulál az ördög mindenki. Minél több információhoz juss, annál jobban nem érted meg az információt, és egy ilyen információs stráda lesz az agyad. És ez a legnagyobb ellenség a kereszténységnek, hogy nem tudnak koncentrálni. Nem tudsz koncentrálni otthon. Nem tudsz koncentrálni a munkahelyedben. Nem tudsz koncentrálni a barátaiddal szemben. Nem tudsz koncentrálni aztán Istenre. Nem tudsz koncentrálni az ima életedben. Nem tudsz koncentrálni az igeolvasásban. És azt érzed, hogy elmennek a napok. Nem tudod megfogni magadat. Nincs egy belső meggyőződésed. Egyszerűen azt érzed, hogy nincs már belső erő, mert az információ stráda átmegy rajtad keresztül. Tudjátok, hogy milyen neve az ördögnek? Vádló. Az az informátor. Állandóan vádló, plegykál. Miért? Mert tudja jól, minden több információt van terheli le az ember elmét szívét, annál jobban kiürül Isten jelenlétéből. Komolyan mondom. És hogyha a életedet nem tudsz felépíteni a koncentrációra, amikor minél több ügy van az ember elméjén, minél több dolog van, és behozza, eljön a munkahelyről, behozza a lakásba, benned lesz ez az ügy. Ott van benned. És nem tudod megtisztítani az elmédet, ott forognak az ügyek az elmédben. Az információ benne van. Tudod, mi a célja a családodban, otthonod van? Istennek? Hogy ott lakjon Isten, az otthonod. És nagyon sokan sikert akarnak elérni a gyülekezetben, úgy, hogy az otthonodban nem sikeres. Nem lehet. Tehát a királyság az nem önmagában itt a gyülekezeten keresztül szakad rád, hanem benned van a királyság, és otthon kell, hogy megnézd a királyságot. Mi által kell megérteni a királyságot? Hogy Jézus kicsoda, hogy egy főpap, a királyság főpapja, a Melkisedeki rend főpapja, ez egy is ugyanaz. Értsd meg, nincs olyan, hogy királyság egy dimenzió, a Melkisedeki papság másik dimenzió, mi meg egyház egy harmadik dimenzióban vagyunk. És néha dimenzióváltás, vagy ugráson keresztül, mint a science fiction regényekben átmegyünk ide meg oda. A gondolataitokban nem az ige köti le, vagy a fontos dolgok, hanem a jelentéktelen dolgok. Egyszerűen nincs a szelemetek rámagolódva az igére. Tudod, hogy miért van ez? Mert nem engedted, hogy a szellemet tisztelve legyen benned, a Szent Szellem jelenléte benned, tisztelve legyen a szellem, és nem engeded azt, hogy az ige meg legyen valóban becsülve, értéke legyen az igének. A prédikált igén keresztül emberek újját tudnak születni. Ahó, a kritikát igény keresztül emberek újjá tudnak születni. Ekkora ereje van egy emberben az ige gyökeret ver, hatalmat ver, és kiprédikálja ezt az igét az ember. Ha meggondolod ezt az évedet, átgondolod, hogy sikeres volt-e az élet, vagy nem volt sikeres. Van egy tanácsom. Ha az ige tisztelt volt, sikeres volt az élet. Ha nem volt sikeres, bármilyen durlesz jelentet csináltál Istennel, böjtölhettél. Szellemi harcolhattál, nem tudom hány démon kiüzettél, vagy nem tudom milyen nagy megfeszítéseidet lehettek. Semmi értelme nem tudom, az Jézus. Mert az Isten igéje azt mondja, Jézus azt mondja, hogy ő azáltal fogja majd megítélni az egyházat, hogy hogyan állt a rémához, Isten kinyilatkozott igéhez. Az én beszédem fog majd megítélni bennünket az utolsó napon. Azt mondja Jézus, emlékeztek rá? Tehát nem azt mondja majd, ez egy gyülekezet nagyon sokat tett tényleg, tényleg betűj, nem tudom mit, pingpongasztalat, nem tudom, tényleg már mindenre gondol, csak hogy mindenki jól érzi magát. Tényleg ilyen programot, olyan program, olyan imama, körülte, hálátodunk, mondjál, látod, egész onnanában imádkoznak, már nem is pingpongoznak, annyira szeretnék. Az igét tisztelték. Tehát azt mondja az ige, Krisztus megjelenvén minden jövendő javak főpapja. Ez a tiéd is, és a jövendő, te úgy értsd, hát majd amikor fölmegyünk a mennybe, majd akkor lesznek javaim. Nem. Azt mondja ez a jövendő, hogy el fog következni. Tehát így fordítom ezt az igét. Jézus Krisztus minden, ami el fog következni az egyház számára, annak a főpapja. Minden jó, hasznos, számunkra eljövendő, szükséges dolog az életünkre nézve, annak a főpapja. Tudtok erre mondani? Halleluja. Ugye nem vagytok némán. Tehát azt mondja az ige, hogy ő egy főpap. És ő minden javaknak a főpapja, ami hasznos. Miért fontos ez? Azért, mert az Európai Unió azt mondja, hogy arról tanít, hogy hogyan tudod létrehozni a javaidat, hogyan tudod megmenteni a javaidat, hogyan tudja az országok javait megmenteni. Én pedig arról prédikálok, hogy Krisztus tudja megmenteni a javakat. A Krisztus. Arról prédikálok, hogy szükséged vannak javakra. Szükséged van fizikai javakra, lelki javakra és szellemi javakra. És ahhoz, hogy ez működjön, egy gyümölcsöt hozzon az életedbe az ige, ehhez az kell, hogy elnézd és elhitt, hogy Jézus a főpapok keresztül ezek mind át tudtak adódni, át tudja adni Isten fia ezeket a javakat. Amen. És amikor átjön ezek a szellemi dolgok valódi, tényleg látható világban manifestálódnak, onnantól kezdve Isten új javakat fog adni neked, mert mindig szükséged vannak javakra. Fizikai, lelki, szellemi szinten úgy vagyunk megteremtve, hogy állandó szükségben vagyunk benne. De nem a szükség irányít bennünket. Nem a szükség szerint imádkozunk. Hogyha a szükség szerint imádkoznánk, akkor Isten már meghallgatta volna az összes imád, ami volt a világon több évtizede, és nem ebben a koszfészekben élnék ebben a földbolygón, mert éden kertjévé változott volna. Ha a több milliárd hívő imádát Isten már meghallgatta volna a szükségből. Hány szükségben teljes ima ment föl, és nem hallgatta meg Isten? Mert Isten nem a szükséget hallgatja meg önmagában csak, hogy nekünk mire van szükségünk, hanem a főpapon keresztül jövő imát hallgatja, hogy a Krisztus mit kommunikál az atyának. És azt szerint indul az atya. Mert nem lehet manipulálni a szükségekkel Isten. Nem tud manipulálni Isten, nem? Csak a hitből való imát fogja meghallgatni Isten. Félelmetes. Csak a hitből való imát. És dolgat egy. Elhagyva a Krisztushoz való kezdetleges beszédeket. Törekedjünk a tökéletességre, nem raposgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, Istenben való hitnek, vízkeresztségeknek, szent szemkeresztség is benne van, tanításnak, kezekrátevéseknek, holtak föltámadására és az örök ítéletnek. És ezt megcselekesszük, ha az Isten megengedi. Testvérem, csak egyetlen egy dolgot emelek ki a hat pontból. A kézrátétel megértése, a transzparencia. Tudod, amire mindenki vágyik, hogy rátegye valamelyik rák a testvérem fejére, a kezét. Tudjátok, ez a transzparencia, erről beszél itt az ige, hogy ez az alap tanítások között van. És tudod, hogy mit mond ezzel az ige? Hogy ez még a mennyiségekre kapcsolatos, dicsőséges szellemi javakhoz mi igazából alapjáraton tartozik. Az, hogy te rátesz egy emberre a kezed és föltámasztod, ez alaptanítás. Kicsit éreztetni akarom a mennyiségek rendjének a dicsőséges, tisztességes voltát. Figyelj, még egyszer. Elhagyjan a Krisztusról való kezdeteges igét, a beszédet. Törekedjünk a tökéletességre. De ne nézd le sohasem azokat az igéket, amelyekre úgy érzed, hogy ezt már tudod. Mert akkor abban kell, hogy megvetted azt, amit tudsz. Elveszted, amit tudtál. Azt mondja Jézus. Vigyázzatok, hogy amire azt gondoljátok, hogy van, hogy elmeszítsétek. Mert akinek van, annak adatik. Akinek nincs, amiről még azt gondolja, hogy van. Mert úgy a büszkeség úgy szólja szét a magokat az ember életében, amikor a homokot, belemarkolsz a homokba. És látod, és csillog a szemed, hogy mennyi kincsed van az Úrban. És egy másodperc eltelik, és semmi nincs a tejében. És ez a titka az igének a kinyilatkoztatásának. Hogyha az igét tisztelet, onnantól kezdve jön az élet is az életet. abban például megvetted az alapról szóló tanításokat, nem fogsz tudni előre menni. Ezt láttam keresztény életében, a megrekedés általában két szélsőségben van. Az egyik, hogy igazából nem tért meg, és azt hiszi, hogy megtért. A másik, hogy megtért, de nem akar szellemi életet élni. Kinyitni a természet feletti világ felé, a Szent Szellem felé, és nem akar harmonikus kapcsolatot képíteni a Szent Szellem által, az igével, az egyházzal, stb. Tehát amikor egy keresztény megtért, neki növekedés van adva. Tehát az ige, nincsen, hogy rózsiban az ige 30-szoros akar létrehozni, Józsiba az ige csak 60-szoros akar létrehozni. Nem! Tehát nincsen, hogy ő 30-szoros testvér, 60-szoros testvér, hát a Péter, hát a 100-szoros, hát igen, ő erre van kiválasztva. Nem! A kiválasztás nem erre való, hanem arra, hogy mindenki 100-szoros gyümölcsöt hozzon. És azt mondja az ige, mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosodtak, megízlelvén, erről beszéltem előző héten a szellemi ízlelésről, a szellemi ízlelés alapja az ítélet, döntés és megértés. A mennyi ajándékot részesévé lettek a Szent Szellemnek, tehát még egyszer mondom, az ízlelés az azt jelenti, hogy a megvilágosodás után elkezdesz így megítélni bizonyos szellemi dolgokat, fizikai dolgokat, elkezdesz dönteni szellemi módon ezáltal, és meg fogod érteni, hogy mi történik körülötted. Még egyszer mondom, a megvilágosodás után történik ez. A megvilágosodás után. Tehát azt mondja az ige, hogy van úgy, hogy megtapasztalsz valamit, ez a tapasztalati megismerés. Itt a tapasztalati megismerés. Amikor megtérsz az Úrhoz, és van egy megtapasztalásod Isten jóságáról. És tényleg azt senki nem tudja kivenni. Az be van írva a program a szívedbe, maga a Szent Szellem véste be. Ez a tapasztalati megismerés. De ez nem a legmagasabb szintű megismerés. Ez egy alapvető megismerés, például a megtéréskor. De lehet ez a Krisztusban való menetelésedkor, mikor tapasztalatokon mész keresztül. De nem erre építjük az életünket. Velem vagytok? Nem erre építjük az életünket, hanem Isten igéjére. Mert a tapasztalat az nem írhatja fel Isten igéjét. Emberek böjtölnek, szellemi harcot, nem tudom miket csinálnak, nem tudom hogyan élik a szellemi életüket, de aztán amikor kijön a megoldás, az valami katasztrofális. Amit hallanak, amit látnak, amit Isten vezetést kapnak. Nem az Istentől a legtöbb esetben. Azt mondtam valakinek, egyszerűbb lett volna, ha odamész egy testvéredhez, egy érett keresztényhez, akivel Isten már összekötött, hogy ismered, megkérdezted volna az adott ügyben, az adott problémát, elmondtad volna neki, tanácsot kértél volna, egy perc alatt helyredett volna téged. Fölhívtad volna a telefonon azt az embert, aki idősebb keresztény nálad, és megkérdezted volna. Csak ezt nem megyük bevállalni. Inkább imádkozunk és ráfogjuk, majd az Úr megmondja, majd én böjtölök, majd én nem tudom, mit csinálok. A megoldás ott van a melletted, a padlásodnál. Nem kell ezt túl szuper szellemiesíteni a szellemélőt. De az első dolog a tapasztalati megismerés. A második, amikor ezt a tapasztalati megismerést értelmezett megismerés követi. Tehát ezt a tapasztalatot, ebben nem jársz önmagában, és nem ez a célod, hogy ebben a, úgymond a naivitásod, hát Úr megérintett, az Atya jó, az által beszélták volna ezek a szinten a keresztények, én az Atya is, én ezt elbeszélgetünk, az Atya tudja, hogy én mennyire jó ember, az Atya tudja, hogy én így csinálom, az Atyám, az én Atyám, az úgy én Atyám. De az elméje még nem újult meg, mert az ígére nem tette át a szívét. Nem tette rá a szívét az ígére. És utána jön, mikor ráteszi az ember a szívét az igére, vagy az ige a szívébe bemegy, és gyökeret ver, az értelmezett megismerés. Mikor nem csak hal, hanem érti, amit hal. És ma az volt benne, hogy elmondjam nektek, hogy legtöbb testvér azt akarja, hogy Isten szóljon hozzá. Ha nem is érti, lényegtelen, de szóljon hozzá. Na most Isten nem ilyen Isten. Isten nem ködben jelenik meg, és ködös, ilyen, nem tudom, ilyen ábrándos illúzió világában mondja el, különböző álmokon keresztül, amit senki nem ért, hogy ő mit akar mondani. Az én Istenem és a te Istened eljön, és egyértelmű módon konkrét dolgokat közöl, hogy megérts te is, és még én is. Amen. Egyértelmű dolgokat. Ezt nem ötél meg, ebből csinálj nem tudom micsodát, oda menj el, azt vedd meg, stb. És az első dolog, amire az elhívásban, ha be akarsz állni Isten elhívásába, találj egy munkahelyet, és imádkozz, hogy elneveszíts. Ez az elhívás első része. Aztán utána Istenem majd foglalkozik veled, ha föl tudsz kelni 7-kor, be tudsz menni 8-ra, ott tudsz tenni 16-ig, és 16-kor el tudsz jönni onnan. Ez az alapja az elhívásnak. Amen? Halleluja. Aztán következő. Ezután jön a magyarázó megismerés. Amikor már nem csak érted a dolgokat, hanem engeded, hogy az megértésből magyarázat történjen, összefüggések, okozat, konklúzió jöjjön létre. Hogy miről szól ez az ige? Nem csak azt mondod, hú, de jó ez az ige. Halleluja. Hanem már megérted, hogy miért mondja azt az igét. Milyen szövegkörnyezetben. Egyáltalán a pogányoknak mondja, vagy a zsidóknak? Ez a magyarázó megismerés. Amikor már a tapasztalat nem csak egy érzés, egy bizsergés, nem csak az van benne, hú, engem nagyon szeret az Úr. Hú, engem nagyon megérintett az Úr. Van valami konkrét megfogható tapasztalat az életedben ezáltal? Megváltoztál? Hát megváltozni nem változtott meg senki, de mindenki érzi az Urat. És mindenki tudja, hogy tud nagyon jó, és Atya tényleg, megjött az Atya szeretete. Barátom, az Atya szeretete önmagában, ez egy szlogenné vált. De ne erre építsük az Atya szeretet, persze, pláne téged, jobban, mint engem. De nem ez a lényeg, hanem hogy mit mond az Atya, hogy mit csináljál, hogy sikeres legyél. Mert hiába szeret az Atya, ha sikertelen vagy, nem? Hát most őszintén, ez az Atya szeretete, minél sikertelenebbek vagyunk, távol álljon Jézus nevében. Az ő szeretetében benne van az informálódás, információ. Hogy hogyan éljük túl a válságot például.
Amen.
Amen. Hát a tapasztalati megismerés, ez a hallásnak a része, hogy megtapasztalod, hogy az ige beléd jött, elkezdett tisztelni az igét, a magbetést. Aztán értelmezett megismerés, hogy akarod érteni a királyság titkait, hogy hogyan tud sikeres lenni. Mert már nem a vasakat gyűjtöd, tehát az autót, a képeket, az új kolonialbútor, nem ez a lényeg már, hanem az a lényeg, hogy kincsed legyen a mennyben. Hogy tudj majd profitálni a nehézségben. Legyen látható a láthatatlan dimenzióban elrejtett dolgok, magok az életedben. Mert a elrejtett dolgokból fogsz élni. És az utolsó napokban tudod, hogy mit fog adni Isten? Az elrejtett mannából embereknek. És aztán a magyarázó dolog, hogy elkezdett tudni megmagyarázni, mi miért tűnik az életedben. És az analízised nem félre megy. Hát ez a legnagyobb probléma, hogy emberek buknak, és aztán megmagyarázzák. Kimagyarázzák az igéből, hogy te senki nem tudja őket meggyőzni. Hogyha a szellemedbe bejön a tapasztalati megismerés, és utána nem lesz értelmezett kijelentésed a szellemedben, és nem lesz Istentől jövő magyarázata az egésznek, a legjobb veszélyes, figyelj ide, most nem hülyeségről beszélek, hogyha a meggyőződéssel mondod a hülyeséget, és ebből gonoszság lesz, az a legkegyetlenebb. Ha valaki hülye is, rá is gonosz is. Tehát ez katasztrofális. És a megtévesztésnek a legnagyobb problémája az, amikor meggyőződéssel mondja az az ember, maga életére vonatkozólag, hogy az Istentől van. És aznak semmi köze nincs Istennek. De olyan meggyőződés van a szellemében, ami a megcsaladatás része. És ezt nem tudod kiszedni belőle lelki gondozással, szeretettel, veszelek egy szép tortát születésnaprára. Próbáljuk egész éven valahogyan őt majd valahogy táncolunk előtte, vagy valamit csinálunk. Csak hogy meg ne bántsuk őt. De Jézus nem így csinálja. Jézus azt mondja, figyelj ide, elmondom az igét nektek, ez így volt, ez ilyen nyers volt. Elmondom az igét, ennek az egynegyede hallja az igét, a másik nem fogja hallani. Tudta Isten. Azt mondja az igen. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosodtak. Na most, hogyha ez megtörténik az ember személyiségében, elkezd megvilágosodni arról, hogy több van az alapoknál, tehát leteszed az alapokat, utána jön egy megvilágosodás, és egy megvizlelés. És most ne a negatív dolgát vedd ki ennek az igének, hanem van olyan, hogy megvilágosodsz, megízleled a dolgokat, és aztán, amikor megízleled, akkor a jövendő javak és erők belépnek az életedbe. Nézd meg a 5-ös verszakot, mondjuk együtt. És megízlelvél az Istennek jó beszédét, és a jövendő világ erőit. Amen. És most ne azt nézd, hogy ezt el lehet veszíteni, most nem eltesszük a hangsúlyt, hanem arra, hogy ezt meg lehet nyerni. Amen. És a következő korszak erről fog szólni. A jövendő világ dinamizai, tehát dinamikája, ereje, dinamitja, és mi? Az Isten rémája, az Isten beszéde. Tehát két dolog lesz az egyházban. A beszéd erővel fog kihatni, és az erő erővel fog megnyilvánulni. De miután van ez? Miután letetted az alapokat, és utána belépsz a megkíséreknek egy magasabb szintű megértésébe, a papságnak. Mert azt mondja az ige, 7-es verszakban, 6-os 20-ban, ahová útnyitul bement életünk Jézus, aki az örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint. Tehát azt mondja, visszatér a Melkisédekre, és azt mondja, hogy Jézus bement egy főpapként egy melkisédeki rendbe. És az a különbség a jelenlegi egyház istenképében, és a melkisédeki helyes istenképben, hogy mi nem földi javakhoz, vagy földi emberekhez megyünk, hanem már mennyei emberhez, Jézushoz. És a melkisédeki rend az nem a földön van, hanem az a királyságban van benne. És a melkisédeki rend az nem a földön van, hanem az a királyságban van benne. Fú, halleluja! De meg kell értened, mert különben nem fogsz vágyódni valami jobb után. Tehát a hatalomtalításon túl is van valami. Tehát nincs az, hogy leteszed a hit alapját, érted a hitet és kész. Leteszed a kézeltétel alaptanítását, meghallgatod és kész. Nem erről szól a dolog. Eljöhet az egyházra egy olyan erődimenzió, egy olyan erőtér, amire azt mondja, hogy az eljövendő világ erő, azaz a ezeres királyságból jön elő az a dolog. A teljesen élet fölötti világból, csak erre nem éhezünk, mert nem tiszteljük az igét annyira, hogy tudnánk azt, hogy az igének vannak mélységei, és soha erővel tud létrejönni egy generáció életében Isten igéje, hogy ahogy Jézus életében, vagy a Péter életében, az árnyékától meg tudnak gyógyulni emberek. Miért? Mert olyan fogú volt rajta már az erő, hogy már nem kellett Istennek ahhoz, hogy szóljon vagy cselekedjen, hanem egyszerűen csak az erőtér, ami körülvette ezeket az embereket, már bementek ebbe az erőtérbe emberek, már meggyógyultak. Miért? Mert tudták, hogy van több annál, mint a farizeusi teológia. Van több annál, mint hogy 38 éve nézzük egy embert, hogy beteg. Van több annál, ami itt látsz. Csak igénytelenek voltak. És engedték, hogy megfélemlítse őket a szekta, a rendszer, a vallásos képmutatás. És mindenkinek a szíve, együtt az egész generáció szíve hájas volt. Nem látott, nem hallott, nem értett. Miért nem értett, miért nem hallott? Azért, mert nem akart hallani, nem akart érteni, nem akarta tisztelni újra Isten igét. Jobban tisztelte a korrupciót, mint az Isten igét. 7-es verszak, 6-7. Mert a föld, amely beissza a gyakorta ráhulló esőt, hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik, áldás nyer Istentől. Figyelj ide, ha megérted ezt, amiről beszélek, a földet, a szíved be fogja szívni, be fogja inni a ráhulló esőt, mert ez felszabadítja Isten jelenlétét, amiről beszélek. Gyakorta fog ráhullani a Szent Szellem jelenléte. Elkezdesz szellem után vágyódni, a szellemi természet fölötti után, és jön majd az eső. És azt mondja az ige, hogy beáramlik, ráhullik az eső, és hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik. És jön az áldás. Jön az áldás. Tudod, hogy miért jön az áldás? Mert a melkiségeki rendben van az áldás. És az egyház keresi az áldást valamiben. Talán egy mozgalomban. Talán egy nagyon jó pásztorban. Talán egy egyházban, egy aranyos egyházban. Talán egy nagy egyházban. Talán egy kis egyházban, mint a pompomban a csokoládé. Gömbölyű egyház, kocka egyház. Kicsit szögletes egyház. Kicsit zöld, kicsit fekete, kicsit barna. Nem ott van az áldás. Tudod, hol van az áldás? A mennyben. A melyikiségeki rendben van az áldás. Nem tud mást adni ez a rend, csak áldást. 9-es verszak. 8-as verszakot is majd benyelítem. Amely pedig tömbéseket és bojtorjátokat terem, megvetedett, közel van az átokhoz, annak vége megégetés. Az, hogyha nem érted meg a melyikiségeki papságot, ki fogsz jönni a melyikiségek rendjéből, mert muszáj lesz a javakat megszerezned természetes pszichikai szinteden. Értitek, miről beszélek? Ha nem érted meg a melkiségeki rendjét, akkor hozzá fogsz nyúlni a világ szisztémája szerint a javakhoz. Mert áldásra van szükség a javakra. Így van megteremtve az ember. Állandóan függjön a javaktól, a szellemi javaktól, a fizikai javaktól, ami a szellemvilágból jön rá. Nem így van megteremtve az ember? De így van megteremtve. Hát neked is szükséged van pénzre, nekem is. Átalakultak, mert Ádámnál nem volt szükség pénzre. De Ádám bukása után szükség van pénzre. És most figyelj! És a melkiségeki papságban van az áldás. Azt mondja az ige, hogy amely pedig tövisek és bojtorjánokat terem, az közel lesz az átokhoz. Tehát, akik, ahol, az hat alaptanítás, vagy bármilyen tanítás, nekem mindegy, hogy 6 vagy 7 vagy 10, mindegy. Ha az alaptanítások nincsenek letéve egy ember életében, nincs kinyilatkoztatás a alapokról, ott nem fog tudni megteremni Isten áldása. És tudod, hogy mi lesz azon a földön? Bogáncs, kóró, és meg van vetve, tehát elutasított emberré válik, mert az, aki nem birtokolja a szellemi, lelki, anyagi javakat, az elutasított ember lesz. Nagyon sok testvér frusztrált, kiábrándult, jár gyülekezetben. Hogy lehet ez? Azért, mert nem tudja átvenni a szellemi javakat. Belül, a szellemiben nem tud bővölködni, és nem tudja tisztelni a láthatatlan, hanem a láthatót akarja tisztelni. Ez választja el a szellemi életedet, hogy akarod-e tisztelni a láthatatlan. És figyelj ide, mondok valamit. Az ördög tud, hogy mire megy rá? Mit akar kiszakítani a szívünkből? Az igét. Elveszítetted a kocsit, na így, majd Isten ad másik kocsit. Az igé benne van a szívedben, de ha azt elveszíted, akkor se kocsit nem lesz, se örök életed. Tehát visszatérve, tehát hogyha valaki nem érti meg az alapokat, és nem építkezik az alapokra, volt olyan szituáció, mondom testvérem, tehát testvérem keresztény vagy, tovább kéne fejlődött, blablabla, mondtam. És felháborodott. Hogy merjük ők csecsemő keresztényeket mondani? Te most értél meg, és neked alapokra van szükséged. Barátaim, ne engedjétek ezt meg! Szóval se lehet erről! Hát álljon már meg a mellett, hogy fejlálljon az egyház, és ez diónikus, ez ennek az alapja az, hogy maga a világi kultúrában, Magyarországon semminek nincs tisztelete, semminek. Hiába, hogy tisztelelnek, nem fognak tisztelni. Nincs, elveszett a tisztelet. Értéked van? Belenyomsz egy cégbe, vagy egy munkahelyen értéket? Dolgozod az agyadat? Nem fognak értékelni. Irigykedni fognak rá. Mert ne gondold azt, hogy téged tisztelni fognak. Mert tökre fogsz menni idegenre. Bele fogsz rokkanni. A hálátlanság miatt. mert az emberek háradatlanok. Ez az utolsó idők 17 főbűnének az egyik része, a háradatlanság. De az alapfőbűn, a 17 főbűn között az emberek önmagukat szeretik. Ha valaki önmagát szereti, az nem tiszteli a másikat, az csak magát tiszteli. És minden magáról szól. És ha te benned meglát egy értéket, az gyűlölni fog. Gyűlölni fogja. Haragszik majd rád. Haragszik. És nem fogja tudni azt mondani, hogy ide, hú, de jó, tényleg meglátott téged, halleluja, de jó, hogy csinálod? Az életben nem fogja megkérdezni, hogy csinálod. Az életben. Amely pedig tömiseket és bojtorjánokat terem, megvetett, közel van az átokhoz. Annak vége megígeti. Tegyük föl, Jézus bejön. Jézus bejön. És hoz egy ilyen poha. És azt mondja, fiai, megtörténhet, hogy Jézus tedve megjelenik közöttek. Miért? Nincs joga hozzá? Nincs joga hozzá? Ja, Jézus megjelenik, és azt mondja, itt ebben a poharban van szemgyújtó ír. És azt mondja, hogy itt van tessék, egy kis gyanú szemgyújtó ír. Meg itt van tessék, egy kis szemgyújtó ír. Tudod, mit fogunk csinálni? Rohanunk, hogy nyaljuk a szemgyűjtőjét. Nyaljuk fogjuk. Nyaljuk. Aki meg nem nyalja, az meg vakmaradok. Azt mondja, hát ez ilyen. Jézus nem tud adni. Mikor bement Jézushoz az asszony, akinek tudjátok, volt ez a szemencéje. Mit csinálsz? Nyalt a lába. Mi nyalt a lába? De ott volt rajta a kenet. Rá, és akarta a szemgyűjtő írt. És a farizeusok pedig vakok voltak.